Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szombatnapon. Azt szeretném, hogyha a mai alkalmon a reménységről elmélkednénk, most elsősorban az Ószövetség talaján, az Együtt gondolkodásunk címének is az Ember reménysége címet adtam. Mi is az a reménység? Mi emberek hogyan és miben reménykedünk? Hogy ez nagyon hétköznapi kérdés, például a diákok most így évvége fele, miben reménykednek? A jó jegyekben, talán abban, hogy nem buknak meg, talán abban, hogy a szülők is örülni fognak majd a bizonyítványnak, vagy hogy jól fognak érettségizni, vagy felveszik őket egyetemre, főiskolára. Ugye mi szülők, miben reménykedhetünk? Reménykedünk mi is a jó bizonyítványban? Reménykedünk abban, hogy majd a gyermekeink megállják a helyüket az életbe. Keresztény szülőként reménykedünk abban, hogy hitben maradnak, Isten szolgálják. Miben reménykednek a szerelmesek? A szerelmesek is reménykednek. Azt remélik, hogy szerelmük válaszra talál, felfigyel rájuk a választott. A beteg emberek is reménykednek. Reménykednek abban, hogy meggyógyulnak. És nagyon-nagyon sok remény van, amit sorolhatnánk reggeltől, estig, aztán estétől reggelig. Nem fogyna el az az ok, az az indok, amiben mi tudunk reménykedni, vagy ami reménykedésre ad okot. A remény az annyira fontos az ember életében, hogyha elveszíti ezt a képességét, hogy ő reménykedjen, akkor megbetegszik. Ugye legtöbbször előbb megbetegszik a lélek, aztán megbetegszik a test is utána, és ez egészen addig megy, míg akár az élettől is elmegy az embernek a kedve. Tegnapi nap folyamán két olyan fiatal nővel beszélgettem, két fiatal anyával, aki egy reményvesztett állapotba került. Mind a két nő gyermeket nevel, az egyik egy 5 éves, ő még talán 30 éves sincs, a másik egy 14 éves. És annyira reménytelennek látják az ő életüket, hogy meg akarnak halni. Meg is kísérelték ilyen-olyan módon ezt megtenni. És az a hölgy, aki a 14 éves kislányt neveli, az ő reményvesztettsége és az ő állapota annyira átragadta a kislányra, hogy maga ez a kislány is megpróbálta bántani magát is. És azt gondolja ő is, hogy nincs értelme az életnek, meg kell halni. Ugye ez nagyon borzasztó és hátborzongató ez a történet. Ezért nagyon fontos elgondolkodnunk azon, hogy miért is reménykedünk. Mi is, tulajdonképpen mi is az a reménység? A Bibliában, rögtön az első lapokon azt olvassuk, hogy az életet az Istentől kaptuk. De ezt az életet a bűn miatt időkorlátokhoz kötötte az Isten. És mindannyiunk kapott egy bizonyos időt ezen a földön. És ezt az időt mindannyian szeretnénk a lehető legjobban kihasználni. Kinek mi a célja? Szeretnénk a legboldogabbak lenni, szeretnénk, ha minden úgy sikerülne az életben, ahogy eltervezzük. De igazából ezt nem tudjuk pontosan, hogy így fog-e történni. Nem tudjuk, hogy az lesz-e, amit szeretnénk, vagy egészen más vár ránk. Ugye a mi szemünk gyakran a jövő felé tekint, csak egy probléma van, hogy nem vagyunk képesek a jövőbe látni. Ezért mi csak reménykedhetünk a jövőnkkel kapcsolatban. Reménykedünk a saját vagy szeretteink jövőjével, reménykedünk a városunk, országunk, világunk helyzetével kapcsolatban. Érezhetünk örömet, reménységet vagy aggodalmat. Melyikünk ne ismerné ezt az érzést? De tulajdonképpen ezért a reménység nem más, mint a jövővel kapcsolatos várakozásunk. Ez a várakozás tulajdonképpen az ember lényegéhez tartozik. Isten már a teremtés elején azt mondta, a teremtés pillanatában jövendő formáló feladatot adott nekünk. Ha elolvassuk Mózes első könyvének első fejezetéből, a 26 és a 28. verset, és mondá Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremti tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonnyá teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondá nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsatok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. A második fejezet, 4.-5. versében azt írja a Biblia, hogy a földön azért nincs még növény, mert nincs eső, és nincs ember. Az eső ugye kell ahhoz, hogy a növényzet élni tudjon, de nincsen kultúrnövény sem, mert a kultúrnövényhez szükség van az ember gondoskodására. Ezért megteremti Isten az embert azzal a feladattal, hogy őrizze, művelje az édenkertjét. De az is feladata az embernek, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, uralkodjanak az egész világon. Isten azzal, hogy a saját képére teremtette az embert, azzal együtt átruházza neki a teremtés, az ajándékozás és a jövő formálás lehetőségét. Teremtés, ajándékozás, jövőformálás. Ugye érezzük a megtiszteltetést, érezzük a felelősséget. Hiszen rajtunk múlik, hogy milyen környezetet varázsolunk lakóhelyünk köré, rajtunk áll, hogy gyermekeinket mire oktatjuk, mire tanítjuk, hogy ezt elsősorban példaadással tudjuk megtenni, és mindez a tevékenység meghatározza a jövőnket. Jövő formáló feladataink vannak. A bűnbe esett ember felett kimondott büntetés sem zárja el a jövőbe vezető utat. Ezek a kijelentések érvényesek a kiüzetés után is. Isten megismétli ugyanezeket a feladatokat. Nagyon fontos, hogy értsük, hogy Isten nem ezeket a feladatokat átkozta meg, hanem ő megátkozta a földet, nehezebbek a körülmények, de a feladataink ugyanez. Teremtés, ajándékozás, jövőformálás. Isten nem csak elmondja a feladatot, de ki is jelenti a jövőt. Segít belelátni a jövőbe. Elmondja ugye a feladatát. Káin története során elmondja, hogy megvédi az embert a vérbosszútól. Elmondja, hogy biztosítja a vetés és aratás, az évszakok és nappalok szüntelen váltakozását. Noé történetén keresztül elmagyarázza az Isten, hogy nem az ember elpusztítása a cél. A Prédikátorok könyvének 3. fejezetének 11. versében azt olvassuk, hogy Isten az örökké valóságot is az ember értelme elé tárta. Igaz, hogy nem vagyunk képesek ezt felfogni, nem tudjuk, mit jelent az, hogy örökké valóság, de mégis az Isten elénk tárta az egész jövőt. Miért? Miért teszi ezt az Isten? Annak ellenére tudja, hogy mi végesek vagyunk, a mi időnk itt egy kis ideig tart, az elménk képtelen felfogni az ő művét, de mégis megteszi. Azért akarja ezt az Isten, és azért teszi meg, hogy képesek legyünk tudatosan a jövő felé fordulva élni. Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni, tudatosan a jövő felé fordulva való élés az, amit az Isten eltervezett nekünk. A Prédikátorok könyve is azt tanítja számunkra, hogy a jövőről való gondolkodás elkerülhetetlen emberi tevékenység, isteni akarat. Csak annak van reménysége, mondja a Prédikátor, aki az élők közé tartozik. Mivel az ember az Isten művét az elejétől végéig sem képes áttekinteni, az teljes mértékben megérteni nem képes, és mivel a jövőt egyes részleteiben veszély is fenyegeti, ezért a reménykedés gyakran félelem kíséri. Nagyon érdekes, hogy az Újszövetségben a jövővel kapcsolatos várakozásokat kifejező héber szavaknak az eredete a kifeszített mérő zsinór, illetve egy alkalommal a feszítő erő kifejezések, szavak. Minden ezzel a jövővel való kapcsolatos várás ehhez kapcsolódik. Az Ószövetség is ismeri azokat az érzelmeket, amelyek a jövővel, a jövőbe való tekintéssel jár. Néhányat szeretném, hogyha mi is megismernénk. Leggyakrabban a feszült, figyelő várakozásként jelenik meg a várakozás. Ézsaiás 5. fejezetét, ha megkeressük. Tehát Ézsaiás 5. fejezete. Az első, második, negyedik és hetedik verset olvasok. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes veszőt plántált belé, és közepére tornyot épített. Sőt, benne már sajtót is vágott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vad szőlőt termet. Negyedik vers. Mit kellett volna még tenni szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt teremjen, holott vadat termett? És a hetedik vers. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. És várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás, és irgalomra, s ím lőn síralom. Ézsaiás arról beszél ebben a versben, hogy ahogy az az ember várta, hogy mi lesz a szőlős kertjében, egy feszült figyelemmel, egy várakozás, hogy az ő keze munkájával mi fog történni, ugyanolyan várakozással tekint ránk is az Úr, hogy vajon betöltjük-e azt a küldetést, amit ő adott. Vajon az történik-e, amit ő szeretne velünk elérni. Ézsaiás, szintén Ézsaiás könyvében olvassuk, szintén ezt a feszült, figyelő várakozást találhatjuk a 8. fejezet 17. versben, amikor azt mondja a próféta, én pedig várom az Urat, aki elrejti orcáját Jákob házától, és benne bízom. Ézsaiás reménysége, hogy meglátja az Urat, aki most eltakarja arcát. De tekinthetünk a jövőben félénken tétovázva, ugye tegyem, ne tegyem, vagy türelmes kivárással is. Dániel próféta ezzel a türelmes kivárással, vagy erről a türelmes kivárásról beszél a 12. fejezet 12. versében. Amikor is azt mondja itt az Úr Dánielnek, boldog, aki várja, és megéri az 1335 napot. Ez a profécia, amiről itt beszél, és ennek az elmúlására való, vagy ennek a beteljesedését várja türelmesen, egy türelmes kivárással. Amikor Noé a bárkában volt, és várta, hogy végre szárazföldet találjon, Noé kitartó várakozással várakozott. Azt írja a Szentírás, hogy amikor elengedte a galambot, és még várni kellett neki 7 napot, aztán újabb 7 napot, ő ezt kitartó várakozással tette. De beszél még a Szentírás érdeklődő, vizsgáló előretekintésről. Ilyen érdeklődő előretekintés, ilyen vizsgáló, amikor Nehémiás az éjszaka leple alatt elszökik azért, hogy megvizsgálja Jeruzsálem várfalait, mindezt azért teszi, hogy előkészítse a zsidók hazatérését. De az érdeklődő várakozás jelenik meg a 145. Zsoltár 15. versében, amikor azt mondja a Zsoltáros, minden szem várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eredelt. Tehát a jövővel kapcsolatos viselkedésünk eltérő lehet. Lehet feszült, figyelő várakozás, lehet türelmes kivárás, kitartó várakozás, érdeklődő előretekintés. De amennyire különböző módon várja az ember a jövőt, annyira különbözőek azok eredményei is. A példabeszédekben azt olvassuk, hogy az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz. Vagyis azt látjuk, hogy reménykednek az igazak, reménykednek a bűnösök, de valami egészen más fog történni. Az igazak várakozásáról a kitartó várakozást használja itt az író, ugyanúgy, mint Noé esetében. Tehát arra tanít minket, hogy aki kitartóan vár, annak örömet ad az Úr. A bűnösök reménysége pedig itt egyfajta olyan feszült várakozás, ami egyfajta magabiztosságot jelent, vagy egy aggódóan tolakodás, türelmetlen várakozást. Azt mondja az Isten, hogy ez a türelmetlenség, ez a tolakodás, ez az aggodalom, ez semmivé válik. Tehát amint láttuk, fontos, és az ember lényegéhez tartozik, hogy tudatosan a jövő felé tudjunk fordulni. Feladatunkhoz tartozik, hogy körültekintően alakítsuk, formáljuk a jövőnket. Láthattuk azt is, hogy a jövőt illetően különbözőféle remény él bennünk. És a Biblia tanítása szerint pedig nem mindegy, hogy milyen a mi reménységünk. Van reménység, ami örömmé válik, és van reménység, ami semmivé lesz. Arról is beszéltünk, hogy az ember feladata a tervezés, hiszen ez különbözteti meg az állattól. De mi lesz a mi terveinkkel? Biztosak lehetünk-e abban, hogy azok a tervek megvalósulnak? Biztos, hogy úgy lesz-e minden, ahogy mi elképzelünk? Olvassuk el a példabeszédek 21. fejezetéből a 31. verset. Példabeszédek. Verse azt mondja, készen áll a ló az ütközetnek napjára, de az Úré a megtartás, vagyis a győzelem. És ugyanitt a példabeszédek 16. fejezetében, 16. fejezet 9. verse azt mondja, az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Vagyis, a példabeszédek arra tanít minket, hogy a bölcs, megfontolt ember tervezi ugyan jövőjét, de számol azzal, hogy nem biztos, hogy az meg fog valósulni. Aki nem számol ezzel a nagyon-nagyon fontos ténnyel, az abba a hibába esik, hogy félreérti emberi mi voltát, és Isten helyére állítja önmagát. A prédikátor két okot is tanít nekünk, ami miatt óv bennünket attól a vélt bizonyosságtól, hogy az ember ura a jövőnek. Lapozzunk a prédikátorok könyvéhez. A prédikátorok könyvének 8. fejezetének 7. versében azt olvassuk, mert nem tudja azt, ami következik, mert ki mondja meg néki, mi módon lesz az. Vagyis senki sem tudja, hogy mi fog történni. A 10. fejezet 14. versében, vagy versétől, bocsánat, 10. igen, 10, 14, jó, itt nem az az ige szöveg áll, amit szerettem volna beszélni, vagy amiről szerettem volna beszélni. Igazából tehát a prédikátorok könyve arról is beszél, hogy tulajdonképpen csak a balgák beszélnek sokat a jövőről, ráadásul ilyen nagy bizonyossággal, hiszen senki sem tudja, hogy mi történik, mi fog történni. Aki pedig úgy próbálja beállítani önmagát, hogy már pedig ő tudja a jövőt, az balga. Másodszor, és elsősorban azért, mert a saját jövőnket sem ismerjük. Azt mondja, egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szeleit, és semmi hatalmasság nincs a halálának napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Nem biztos, hogy ez volt az, amit szerettem volna mondani. A terveket készítő embernek még az sincs hatalmában, hogy tudja, milyen állapotban lesz, amikor a tervei megvalósulnak. Talán boldog lesz, talán boldogtalan, talán egészséges vagy egészségtelen, nem tudjuk, hogy mi fog velünk történni. És ráadásul a Biblia azt tanítja, hogy maga Isten az, aki miatt meghiúsulhatnak a mi elvárásaink, a mi terveink. Ha maga Isten az, aki adja a reményt, és Isten az, aki miatt ezek meghiúsulhatnak, ezért ebből az következik, hogy az ember számára maga Isten a reménység. Ha az Ószövetséget vizsgáljuk, azt kell látnunk, hogy Izrael egész történelmének kezdete és folytatása Isten ígéretein nyugszik. Isten ígérete az, hogy Izrael népé válik, Isten ígérete, hogy földhöz jut, hogy feladatot kap a népek között, és így sorolhatnánk végig, minden Isten ígéretein alapszik. Így tehát a várakozás fogalma összekapcsolódik a reménység okával, ami nem más, mint Isten ígérete, azaz magával Istennel. Az egyén reményeinek is csak akkor van alapja a jövővel kapcsolatos várakozása, csak akkor lehet tartós és hatékony, ha körülöleli azt Izrael és a népekre vonatkozó ígéret. A Biblia bemutatja, hogy ezek az ígéretek hogyan teljesedtek és fognak beteljesedni. Bemutatja, hogy ezek az ígéretek megbízhatóak, mert minden úgy történik, ahogy Isten mondja. A 39. Zsoltárhoz alapozunk. 39. Zsoltár 8. verse. Most azért mit remélyek, ó Uram? Te benned van bizodalmam, mondja a Zsoltár író. A 33. Zsoltárban pedig, a 20-21. Versekben, lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Ezek a versek pedig azt mondják el nekünk, hogy miért Isten a reménységünk alapja. A 130. Zsoltár 5.-6. versét, ha nézzük. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéreteiben. Várja lelkem az Urat jobban, mint az örök reggelt, az örök reggelt. Ezek a versek, az ígéret azon a bizalman alapszanak, hogy az ígéret meg fog valósulni. A 130. Zsoltár 7. versében pedig az író önmagát figyelmezteti Isten megbízhatóságára. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Azok, akik Istenben bíznak, és Isten félelemmel reménykednek, úgy néznek a jövőben, Isten megjutalmazza őket. A reménykedő ember elnyeri Isten tetszését. Izsaiás 40.31-ben az az ígéret, hogy az Istenbe vetett bizalom túltesz minden várakozásunkon. A Biblia azt is mondja, hogy jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Izsaiás pedig arról beszél, hogy ez a reménység kiterjed a legtávolabbi szigetekre és földrészekre is. A reménység az nem csak a zsidók kiváltsága, hanem minden emberi. A jövővárás az Ószövetségben, tehát nem választható el attól az Istentől, aki magát ígérte, oda váltságul. az ígéretek, Isten ígéreteinek végső beteljesedése az eljövendő ország, az eljövendő új világ ígérete. Isten mindent elmond ezzel kapcsolatban, amit nekünk tudni kell, hogy hogyan éljünk, hogyan viselkedjünk, mi fog történni ez az ígéret beteljesedésekor. Ha mi nem az Úrban megalapozva bízunk, és nem azzal a bölcsességgel, mivel tanít bennünket a Biblia, akkor kétféle hibát követhetünk el. Az egyik, hogy azt gondoljuk, hogy addig, amíg el nem jön ez az új világ, addig nem tudunk változtatni a mi helyzetünkön, a környezetünkön, a sorsunkon, és csalódottak, szomorúak vagyunk. Egyfajta lehangoltsággal nézünk a jövő felé. A másik probléma az lehet, amikor azt gondoljuk, hogy ezt a világot, ezt az eljövendő új világot, ami saját erőnkből tudjuk, vagy akarjuk felépíteni. És ezzel nagyon megkeserítjük önmagunk is, környezetünk életét is. De az Isten tanít minket arra, hogy legyünk olyan várakozók, akik bölcsességgel, türelemmel és hittel vannak, és bizakodva, tudatosan nézzünk a jövő felé, és tervezzünk úgy, hogy tudjuk azt, hogy a mi terveink vagy megvalósulnak, vagy nem. Ha így élünk, még a mi terveink is megváltozhat. Hiszen erről is ír a Biblia, amikor valaki eltervez valamit, és aztán másképp tesz, mert rájön, hogy az Isten mást vár tőle. Ha ezt mi meg tudjuk tenni, akkor amíg várjuk ezt az Úr végső ígéretét, akkor optimista, realista emberek lehetünk, akik boldogan élhetik az életüket. Amen.